O mi sembra che tu invece sia più forte di mezza che avesse, dagli da un punto di cento, o chi te rende con le gatti sciocchere, e dolce di qualcosa, di nemmeno. Amen. Che se stai per il fuoco, su come vista di che è con i tasti, che non vogliamo solo cosai, o Luca c'è con chi non ti sei dolce di queste bibbe, o chi lenza di questo, o chi sei meglio di questo. Da Luca c'è con chi non ti sei dolce di queste bibbe, o chi lenza di questo, che è il suo cosa, di sta in via. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magával. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna vagy, mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szeretem. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akart az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, bűnvállattal jövünk eléd és vallást teszünk a mi bűnökről, amelyel megbántottunk téged oly sokszor, és most különösképpen is azt a bűnünket hozzuk elé, hogy olyan sokszor többre tartjuk magunkat, mint a másik ember. Talán többet is teszünk, talán jobbak is vagyunk, mint a többiek. De kérjük szépen, bocsáss meg, amikor magunkat többnek vagy jobbnak gondoljuk, mint más ember. Kérjük szépen, bocsáss meg, amikor a cselekedeteinkben bízunk, és azt hisszük, hogy van elég jó cselekedetünk ahhoz, hogy üdvözüljünk. Pedig az üdvösség egyedül tőled származik, ingyen ajándékból. Kérünk és könyörünk, Urunk, bocsáss meg azt a bűnünket, amikor a másik embert lenézzük, vagy a másiknak csak a rossz tulajdonságára, vagy a bűnére koncentrálunk. Pedig nekünk is van elég. Köszönjük, hogy te nem a bűneink szerint ítélsz, nem azt nézed, amivel vétettünk ellened is, meg egymás ellen is. Köszönjük, hogy ilyen kegyelmes vagy hozzánk. Ebben a kegyeletben kérjük most a te bocsánatodat. Tisztíts meg, kérünk a szívünket, és vezess bennünket igéddel, akaratod szerint, a megszentelődés útján, hogy egyszer majd a mennyei dicsőségben juthassunk. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, ő és igaz a mi Urunk, hogy megbocsássa a mi bűnünket. Nincs azért már semmi kárkoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem a tesz szerint, hanem a lélek szerint járnak. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 135. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 135. Zsoltárunk első versét, ez mind a két énekes könyvben egy fog. És a gyermekek majd az ének elénekése után menjenek ki a gyerek Isten tiszteletre. Van a gyülekezeti teremben egy gyermek megőrzés, ahova a karamülő kisgyermekkel lehetnek az édesanyám, és ott tévén keresztül figyelni tudják az Isten tiszteletet. Thank you. szoktál olvasni ezt az igét az ember. Lukács evangélium a 18. részéből, a 15. verstől a 17. versig. Tehát Lukács evangélium a 18. részéből a 15. versről. Ezután kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, úgy kell szeretni a gyermekünket, ahogy az Isten is szeret bennünket. Olyan áldozatosan, olyan odaadóan, annyira törődve, magunktól elfordulva, teljesen rájuk koncentrálva. Erre a szeretetre a Biblia az agapé szót használja. Ilyen agapéval, ilyen odaadó módon kell szeretnünk a gyermekeinket. Akkor válik egy szülő, igazán szülővé, amikor a gyermekét jobban tudja szeretni önmagánál. Lukács evangéliumában is ilyen szülőkkel találkozunk, akik Jézushoz vitték a gyermeküket, mert nagyon fontos volt a számukra, hogy Jézus megérintse és megáldja a gyermekeket. Csak az a szülő cselekszik helyesen, aki Jézushoz viszi a gyermekét. Mert Jézus tud a legjobban vigyázni erre a kincsre. Egészen mássá lesz az életük, ha Jézus kezébe kerülnek, ha Jézus tulajdonává lesznek. Mert áldás száll rájuk. Jézus önmagából ad örökséget a számukra. A szeretet közösségébe kerülnek, és oda is elkíséri őket, ahová mi nem tudjuk elkísérni a gyermekeinket. Előttük van a kép, hozzák a gyermekeket, a tanítványok úgy gondolják, hogy Jézus pontosabb annál, mint hogy ilyen kisgyermekekkel az ige szava világosság teszi, hogy csecsemőkről van szó, egészen pici gyermekekről, tehát hogy ilyen egészen pici gyermekekkel foglalkozzon, akik még nem tudják a törvényt betartani, akik semmit sem tudnak cselekedni, és éppen ezért rátámadnak a szülőkre, és azt mondják nekik, hogy vigyék el a gyermekeket. Jézus megfordította az események menetét, a kisgyermekeket állította példaként a tanítványok elé, és azt mondta, hogy semmiképpen se küldjék el a gyermekeket, mert az ilyeneké az Isten országa. Miben példa előttünk egy kisgyermek élete? Fordítva szoktunk általában cselekedni, a felnőtteket állítjuk példaként a gyermekek elé. De minden példa előttünk egy kisgyermek élete? Először is a szülő iránti bizalomban. A kisgyermek egészen rábízza magát a szüleire. Az egyik hittankönyvünkben egy Spurgeontől való példázatot láttunk ezzel kapcsolatban. Arról van benne szó, hogy egy ember felültet egy gyereket a kerítés magas oszlopára, ez az oszlop magas oszlop az illetőnek a feje, és kéri a gyereket, hogy ugorjon le. És a gyerek kétségbeesve néz szét, hogy hogy merne ő leugrani onnan. Aztán leveszi a gyereket, és felültet egy másikat. És a másik gyereknek is mondja, hogy na ugorj, És ez a másik gyerek mosolyogva leugrik. Leugrik a magasból. Mi az oka? Miért van az, hogy az egyik nem ugrik, a másik megugrik? Mind a kettőnek ugyanúgy mond. Mert a második gyerek a saját gyereke volt. És az a gyerek egészen biztos volt abban, hogy az édesapja el tudja és el is fogja kapni. És csak játék az egész, és nem lesz belőle semmi baj. Ilyen bizalommal kell nekünk az élő Istenre tekinteni. Hogy akárhogy is vezeti az életünket, ha ő vezeti az életünket. Ha akárhogy is vezeti az életünket. Egész biztosan, hogy az ő kezében meg fog tartani bennünket. Aztán a másik, amiben példák a gyerekek, hogy az Isten királyságába csak az mehet be, aki mindent Istentől vár, és Istentől mindent elfogad, mondja Ravasz László. Ebben is példák a gyerekek. Ők mindent a szüleiktől várnak, és mindent elfogadnak, amit a szüleik mondanak. Ahogy nőnek persze egyre kevésbé, és mi ezt egyre nehezebben tudjuk tolerálni, de amíg egészen kicsit, addig bizonyosan jutva. És harmadsorban példák a gyermeket abban, hogy érdemek, teljesítmények és az eredmények hajszolása nélkül fogadják el a szeretetet. Mi emberek abban vétkezünk a legtöbbször, hogy azt hisszük, hogy úgy lehet szeretni bennünket, ha rendkívüli dolgokat teszünk. És ez egy abszolút tévedés. Gondoljunk arra a férre, aki azt hiszi, hogy akkor fogja szeretni őt a felesége, ha sokat dolgozik éjjel-nappal és megfelelő pénzt visz haza. Ezért senkit nem fognak szeretni. És megkísérti ez a lelki pásztorokat is, akik azt gondolják, hogy azért fogja szeretni őket a gyülekezet, mert felújították a templomot, és nem tudom én még mit csináltak a gyülekezet körül. Ezért egyre később fognak szeretni. És megkísér ugyanez asszonyunk testvéreket is, akik azt gondolják, hogy ha főznek most a vasallat, mindent megtesznek a családjukért, akkor szeretni és megbecsülni fogja őket a család. Nem ezért becsülik meg őket, hanem a szívükért. És ebben példák a gyermekek. Ők még nem tudnak semmit sem tenni. A szülő szeretetére várnak. Nekünk is valahogy így kellene élnünk. Egészen odafigyelni az isteni szeretetre. Jézus azt hirdette, hogy Isten országában Isten szeretete jött közel, amely az embert megmenti és újjáteremti. Ezt csak elfogadni lehet, ahogyan a kisgyermek is elfogadja a szülei szeretetét. 2000 esztendővel ezelőtt is akadályba ütköztek a szülők, amikor a gyermeküket Jézushoz akarták vinni. Mindenkorban akadályba ütközik az ember. Csak talán 2000 esztendővel ezelőtt a tanítványok jelentették az akadályt, a mai világban a korszellem, meg az, hogy mindenféle teljesítményre sarkaljuk a gyermekeinket, néha pedig a gyermekeinknek a makacsága olyan akadályozza meg, hogy őket Jézushoz tudjuk vinni. De semmi sem szabad, hogy megakadályozzon bennünket ebben. Jól értette Jézus szavának a lényegét, Szent Ferenc, amikor egy alkalommal valami nagyon nehéz feladatot kellett ellátni. És azt mondta a munkatársainak, hogy senkit ne engedjenek be hozzá, most nagyon kell figyelni, ennek koncentrálnia. Aztán visszafordult, elgondolkozott, és azt mondta, De ha gyerekek jönnek, azokat nyugodtan engedjék le. Jézus azt akarta, hogy a tanítványai ne akadályozzák, hanem segítsék a gyermekeket abba, hogy az Isten országába eljussanak. Mert ma is szükségük van a fiataloknak az élő Jézus Krisztusra. Jézus ma is él, ma is hívja őket magához. Akkor lesz boldog egy ember élete, ha Krisztusban megtalálja annak örök értelmét. Aki nem engedi a gyermekét Jézushoz, az a legnagyobb kisről fosztja. Hogyan kell a gyermekünket Jézushoz hozni? A legfontosabb, hogy a gyermekünket biztatni és bátorítani kell. Minden gyerek életében van egy pont, amikor elakad. És ilyenkor a szülő kötelessége és feladata, hogy ezen a ponton átsegítse a gyermekét. Hadd hozzak egy nagy példát. Mozartot. Ő zsenőt. Zseniális zenész. Már egészen pici korában, 5 éves korában ez kiderült és hangversenyt tudott adni. Ma már nem példa lehet, hogy a szószékről nem is volna szabad elmondani, de az apja bottal kényszerítette arra, hogy üljön oda a hangszer mellé, és amikor abba akarta hagyni a zenélést, kényszerítette arra, hogy folytassa. Minden gyerek életében vannak pontok. Nem biztos, hogy bottal kell kényszeríteni, de az egészen biztos, hogy bátorítani kell, bíztatni kell. Nem szabad hagyni, hogy a gyermek föladja a dolgot. Nem olyan régen voltam egy családnál, mert rákérdeztem arra, hogy mi az oka annak, hogy a gyerek most már hetek óta nem jön a konfirmáció előkészítésre, és a gyerek a szülők előtt elővezette, hogy ő nem akar konfirmálni. Oké, rendben van. Van egy pont, amikor valaki jár a konfirmáció előkészítésre, és vagy megérett ez a dolog az életében, vagy nem. De az nincs ebben, hogy a szülő egy bátorító szót sem mondott a gyereknek. Én mondtam, és mellém állhattak volna a szülők. És mondhatták volna azt a gyermekünknek, hogy mi ezt így szeretnénk. Meg több mást is. De nem mondták. Hanem széttárták a kajukat, és falasztak a gyereknek. Pedig lehet, hogy a gyerek csak egy horkolba került. Valahol elvagánykodott azzal, hogy ő nem fog konfirmálni, ki tudja, hogy mi történt. És csak annyit kellett volna mondani neki, hogy mi szeretnénk. Lehet, hogy nem is kellett volna többet. Ezt határozottam. Ugyanúgy, ahogy reggel azt mondja a gyereknek az édesanyja, hogy indulj az iskolából. És nem mondja azt a gyerek, hogy ma nincs kedvem. Vagy ha mondja, akkor is megmérjek el. Hogy emlékezzek egy esetre, elmondtam már itt a gyülekezetben, fiatal lelkész voltam még, fiatal lelkészként az ember csinál sokféle dolgot, amit később csak nevet. Volt egy gyerek a gyülekezetünkhöz tartozott konfirmát, és a konfirmáció után nem akart jönni az ifjúsági csoportba. De hát nagyon kicsi volt a gyülekezet, nyilván minden gyerekre nagy szükség volt, és elmentem hozzá, a gyerek sokáig szabadkozott. és ő megkeményítette magát, hogy ő nem akar jönni, semmiképpen se akar jönni. És pont az asztalán volt egy vízipisztoly. És fogtam, fölvettem a vízipisztolyt, és azt mondtam, hogy lelőm őt, hogyha nem jön a ifjúsági csoportot. És a gyerek attól fogva jött. Egy holtpont. És túl került azon a holtpont. És nevetett, abba hagyta a megkeményedett arcot, és jött a gyülekezetbe. Ha megkeményítik a gyereket magukat, miért nem tudjuk egy tréfával átsegíteni őket, hogy ezt most már hagyják magukat. A másik, amit mondani szeretnék, hogy a gyermekünket nem küldeni kell Jézushoz, hanem hozni kell. Ez egy nagyon nagy különbség. Nagyon gyakran megfigyelem, hogy mondjuk van egy karácsonyi ünnepség, előtte próbálni kell, úgy tudunk próbálni, hogy a szülők elhozzák a gyereket a gyerekisten tiszteletre, utána még próbálunk egy órát. És nagyon gyakran előfordul, hogy elhozzák a gyereket a gyerekisten tiszteletre, és a szülők hazamennek, vagy elmennek, vagy az osámból mennek bevásárolni. Nem küldeni kell a gyereket, hanem hozni. Itt maradni vele, és éreztetni a gyerekkel, hogy ez az ügy a számunkra is nagyon fontos. Mert ezt túlzás nélkül mondhatom, hogy létezik egy láthatatlan kapocs a gyerek és a szülő között. És a gyerek megérzi, hogy mi az, ami a szüleinek fontos, és mi az, ami nem fontos. Ami fontos, azt meg fogja tartani. Ami a szülőnek nem fontos, azt le fogja tenni. És ha Jézushoz akarjuk hozni a gyermekeinket, merjük a gyermekeknek határokat szabni. Ez is egy nehéz dolog. Tehát ne engedjük meg, hogy attól, hogy a gyerekünk Jézushoz jön, azt csináljon, amit akar. Itt a gyülekezetben sem csinálhat azt, amit akar. És egyébként sem. Merjünk a gyerekünknek határokat szabni. Ez a legnehezebb dolog a világon. Mert úgy érezzük, hogy ha a gyerekünknek határokat szabunk, akkor egy sötét, egy fenyegető világot teremtünk a számára. Volt egy neves festő. Az idős korában már, amikor unokái is voltak, egyszer meglátogatta le. És észrevette, hogy az étkezés közben az unoka valami rosszaságot csinált, és ennek következtében a lánya megbüntette az unokát, sarokba állított. És nagy hatással volt a nagyapára, a festőművészre, hogy az unokája ott állt engedelmesen, bűnbánulóan a sarokba, addig, amíg az édesanyja ki nem engedte onnan. Másnap a festő elment a lányához, magával vitte az ecseteket, a festékeket, és azt a sarkot, ahol az unokája állt büntetésből, kifestette. Gyönyörű szép virágokat festett oda, cicát festett oda, mindenféle dolgot, hogy szép legyen az a sarok. Határokat szabunk a gyermekeinknek, de nem azért szabjuk a határokat, hogy az életünk sötét legyen, szomorú legyen, depressziós, mélybehúzó, hanem épp ellenkezőleg. Azért szabunk határokat a gyerekeknek, hogy egy szép világban jöjjenek fel. És értsük meg jól ezt az ellentmondást, ez nagyon-nagyon fontos. Azért mondom el sokszor, hogy bizonytalan lesz az a gyerek, akinek nem húznak határokat. Akinek nem mondják meg, hogy most és ne tovább, az nagyon bizonytalan lesz a későbbi években. A szabályok megtanítása, a határok meghúzása, az rendkívül sokat számít. Csak nem mindegy, hogy hogy. Hogy úgy áll a gyerek a sarokban, hogy azt a sarkot kifestették gyönyörűre, ragyogóra, vagy úgy áll a sarokban, hogy ott a megszégyenítést, a megaláztatást, az egyedülmaradást, és még nem tudom, mi mindent él át. Ha mi magunk is bűnbeesünk, akkor Isten bennünket megbüntet. De nem úgy büntet meg, hogy kiesünk a kegyelemből, hanem úgy, hogy ezután egy még nagyobb áldást készít a számunkra. Hogy hivatkozzak Mózes életére. Mózes úgy gondolta, hogy neki kell Izrael népe vezetőjének lenni. Élére áll a rabszolgáknak, segíti őket, és majd megérti, hogy rajta keresztül akar Isten szabadítást adni a számunkra. De rosszul cselekedett, és megölte egy egyiptomit. Ennek a következtében 40 évi számüzetésben kellett lennie. De Isten nem kiejtette a kegyelemből az ő választott eszközét, Mózest, hanem egy csodálatos újabb kezdett vele. Megszólította őt a csipkebokorban, és Isten kegyelmes eszközévé tette. Isten is büntet bennünket. Isten is húz határokat. Nekünk is ez pontosan ugyanolyan kegyelmesen kell megtenni, de olyan határozottan, mint ahogy a mindenható megteszi. Kedves testvérek, nem véletlenül értik úgy a Biblia kutatók ezt az igét, hogy ez a kedves történet az ős egyházban a gyermekkerességnek a megindoklása volt. Nyilván, amikor valakik a pogány világból tértek meg, akkor felnőttként tudtak megkeresztelkedni. De mindjárt fölvetődött a következő kérdés, hogy a gyerekeikkel mit tegyenek. Látjuk például a filippi börtönök történetéről, hogy ott az van leírva, hogy megkeresztelkedett mindig a három évben. Márpedig a Biblia írói úgy gondolták ezt a kifejezést, hogy ő és a háza népe, hogy abban belefoglalhatnak a gyermekek is. Aztán, ahogy elment az első nemzedék, és jött a második nemzedék, akkor már a hívő szülőknek egy természetes kérdésük volt, hogy mit csináljanak a gyerekeikkel. Megkereszteljék-e, vagy nem? Őket még felnőtten keresztelték meg, hiszen ahhoz kellett egy tudatos döntés, de a gyerekeikkel mi legyen. Elkezdtek gondolkozni rajta, hogy ilyen helyzetben Jézus mit mondott. Hiszen az a legfontosabb a számunkra, hogy mindig azt tegyük, amit Jézus Krisztus mondott nekünk. És visszaemlékeztek erre a történetre. Hogy valamikor Péter meg a többiek nem akarták Jézushoz engedni a gyermekeket. És akkor Jézus azt felelte, hogy engedjétek őket hozzánk jönni. És akkor esett le nekik a tantusz, hogy de hát ez vonatkozik a keresztelésre is. Jézus mindenkorban azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa. Mit szimbolizál a gyermekkeresség? Először is azt, hogy Isten az életében az ő kegyelmét. Nem kell sem megérdemelni, nem kell érte semmit tenni, egyedül tudomásul kell venni és elfelfogadni. Tulajdonképpen az életünk tele van ilyen megerőlegető kegyelemmel. Így szereti a szülő a gyerekét. Így fogadták Isten népe tagjává az Ószövetség korában a kisgyermeket a körülmet érkezés által. És így fogadjuk mi is magyar állampolgárá a kisgyermeket, anélkül, hogy valami vizsgát tenne erről, egyszerűen megszületik a szülei magyarok, és a gyerek is az országnak a teljes jogú állampolgára lesz, és már a születés előtt 9 hónappal bizonyos jogokkal rendelkezik. Tehát azt akarja kifejezni a gyermekkeresség szemben a felnőtt kerességgel, hogy a gyermek még nem tudja kiérdemelni, hogy a szülei szeressék. És a szülei szeretete nyomán formálódik ki a gyerek élete. Vagy a szülei szeretete által formálódik ki a gyerek élete. A szülő szeretete az első. Ez a megelőző szeretet. Mindennek az alapja. Azután a másik, amit látunk, hogy a kerességben Isten egy oldalú szeretetét mutatja meg a számunkra. Kedves éneke a gyülekezetnek, nem értem még a főszínét, te értem, megszülettél. Tehát ez akkor is érvényes, amikor hűtlenek vagyunk. Akkor is érvényes, amikor még nem tudunk az élő Istenről. Mi lenne bennünk, ha Isten úgy szeretne minket, ahogyan mi szeretjük őt? Ő akkor is szeret, amikor mi nem tudjuk őt szeretni. Ő akkor is hordozza az életünket, amikor mi nem vagyunk szeretetre méltóak. Talán itt hagyjáljunk meg egy pillanatra, és ezt hogy is kérdezzem meg a testvérektől, hogy kedves testvérek, ti hogy vagytok ezzel? Hogy tudjátok egymást hordozni akkor is, amikor a másik nem szeretetre méltó. Amikor nehéz elviselni. Amikor durcással nem szól. Vagy éppen elkezd kiabálni. Tudjátok hordozni a másikat akkor is, amikor össze-vissza beszél. Nem tudom, hogy észrevettünk, hogy a gyermekeink már felnőttek tűnnek, talán már választójoguk is van, és mégis össze-vissza beszélnek, olyan dolgokat mondanak, amiket két nap múlva megbánnak, és azt hiszik, hogy annak semmi következménye nincs. Tudjuk-e ilyenkor is szeretni őket? Nem könnyű. Aki foglalkozik fiatalokkal, az ezt mind nagyon jól tudja. Tudjuk-e őket úgy szeretni, hogy nem nézzük át rajtuk, hanem másnap is megadjuk nekik az újrakezdésnek a lehetőségét. Istennek köszönjük meg, kedves ünneplő család, hogy több nemzedék ülhet most itt a templomban a családtagok közül. És nyilván vannak olyanok is, akik a koruk miatt ma már nem lehetnek itt. Tegnap még azt reméltük, hogy itt lesznek, de nem lehetnek itt. És gondolom, hogy megmutatjátok majd az Isten tiszteletet nekik is, hogy ők is osztozzanak velünk együtt az örökben. Én tudom, hogy az ő életük nem volt könnyű. És azokban a nagyon nehéz évtizedekben, amikor senki sem tudta, hogy miből fognak megélni, az Isten kegyelme megtartotta. Ugyanígy fog megtartani titeket is, hogyha rábízzátok magatokat az élő Isten kegyelmére. És most abban a határozott reménységben vagyunk, hogy a megkeresztelt kisgyermeket, Zsombort is ugyanígy fogja megtartani a mindenható Isten. Adjátok tovább a családnak ezt a boldog megtapasztalását. Nem mindig van állami segítség és gondoskodás, abban az időben sem volt, és senki nem kérdezte meg, hogy miből is tetszik fölnevelni a gyermekeket, de Isten nem feledkezett meg az ő kegyelméről. És ezután sem fog. Ebben különbözik az Isten szeretete a miénktől. A mi szeretetünkre egy szó a jellemző. A hálátlanság. Az Isten szeretetére egy egészen más szó. A kegyelem. Érdemes ezzel nagyon elgondolkozni. Annyi jót tett velünk az élő Isten. Annyiszor megsegített. Annyiszor mellettünk volt. Sokszor még nem is tudtunk róla, hogy ő segít meg. Csak valahogy úgy alakult az életünk, hogy túljutottunk a legnehezebb szakaszon. És ő kegyelmes volt. Egy oldalú. Előbb adta, mint ahogy megérdemeltünk volna. Még nem is tudtunk róla, és ő már is irgalmas volt hozzá. Erre tanítsátok meg a gyermeketeket. És arra is, hogy ez az isteni nagy jó, nem arra kell, hogy vezessen bennünket, hogy hálátlanok legyünk. Nem arra kell vezessen, hogy természetesnek tartsuk ezt, hanem éppen ellenkező. Arra, hogy kimondhat állni, hogy hálából égő áldozatunk, odaadjuk a szívünket az élő Istennek. Amen. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te előbb szerettél bennünket, mint ahogy mi szeretni tudtunk volna Téged. Köszönjük gondoskodásodat, Atyai kegyelmedet, amelyet ezerszer láthattunk az életünkben. Könyörgünk hozzád. Jó voltodat és irgalmasságodat, ezután sem mondd meg, sem tőlünk, sem családunk tagjaitól, sem a következő nemzedéktől. Könyörgünk hozzád a világunk békességéért. Még néhány hónappal ezelőtt azt reméltük, hogy szépen töretlenül békességben megy előre a mi világunk. Kérjük szépen, hogy őrizd meg bennünket egy újabb világháborútól, valami nagyobb katasztrófától. könyörgünk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, az egész egyházunkért, a népünkért. Kérünk, hogy adj egy nagy ébredést, hogy minél többen hozzád találjanak. Akaratodat kövessék, és neked engedelmeskedünk. Így könyörgünk hozzád, Urunk, a kárpátaljai testvérekért. Könyörgünk hozzád az ukránokért, azokért az emberekért, akiknek meghalt a családtagjuk, szomszédjuk, rokonunk, akiknek oda lett a házuk, a biztonságunk, a munkahelyünk. Kérünk, hogy őrizd és tartsd meg őket. És kérünk, hogy segíts, hogy vége legyen ennek az éttermetnek, pusztításnak és üldözésnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, az egészségünkben dolgozókért. Kérünk, hogy őket is erősítsd és tartsd meg ezekben a járványveszélyes időszakokban. És segítsd őket a gyógyító munkájukban. Így imádkozunk az erdélyi testvérgyülekezetünkért is, a kárpátaljai testvérgyülekezetért is. Add rájuk, mennyei Atyám, kérünk szépen a te áldásodat. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet. Amen.